Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Marhut Réka történésszel, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének munkatársával Keresztes Szilvia beszélget.
Vajon hogyan lehet egy bibliai idézet hatással az életünkre, akár minden nap? Vajon hogyan segíthet minden nap a hitünk? Erről beszélgetünk Marhut Rékával, történésszel, Kisebbségkutató Intézet munkatársával, amely a Magyar Tudományos Akadémia Társadalom Tudományi Kutató Központ alá tartozó intézmény. Hallgatókban talán felmerülhet a kérdés, hogy mit értünk ma kisebbség alatt.
Igen, hát nyilván ez egy nagyon szerteágazó kérdés, és azért leszeretném szögezni, hogy a Kisebbségkutató Intézetben mi elsősorban az etnikai kisebbségekkel foglalkozunk. Természetesen sokféle kisebbség létezhet, de a mi profilunk az az etnikai kisebbségeknek a kutatása. A határon túli magyarokkal foglalkozunk, és a Magyarországon élő nemzetiségek történetével és jelenével, mert hogy az intézetben együtt dolgoznak történészek, szociológusok, antropológusok és politológusok.
Mi az ön kutatási területe?
Két fő kutatási területen van. Az egyik, amelyiket régebben kezdtem, az a magyarországi németek kitelepítése, annak előzményei, tehát tulajdonképpen a magyarországi németek története a 20. század első felében. Ebből írtam a doktori disszertációmat is, és aztán ezt megvédve témát váltottam, de úgy, hogy ezt a témát azért nem hagytam el. De a fő sodor most számomra a magyar-román diplomáciai kapcsolatok a két világháború között.
És hogyan kell ezt elképzelni? Mi ennek a gyakorlati oldala?
Nálunk van hetente két intézeti nap. Két napot bent töltjük az intézetben. Ekkor van lehetőség arra, hogy egymással szakmai kérdéseket megbeszéljünk, adminisztratív dolgokat is ekkor szoktunk intézni, és a hét többi napjain pedig az úgynevezett kutatónapok vannak, ami hát egy történésznél leginkább abból áll, hogy levéltárba, könyvtárba jár, ott kutat, és hogyha már megvan a kellő mennyiségű forrás, akkor akár otthon írhatja a kutatásnak az eredményeit tanulmány formájában, esetleg könyv formájában. Tehát, hogy tehát valahogy így kell elképzelni ezt a
munkát. És ezek megjelennek utána.
Igen, és ezeket publikáljuk, konferencián előadjuk, illetve hát nyilván a megszerzett tudást, azt próbáljuk visszaadni a társadalomnak, hogy igyekszünk hasznukra válni.
És melyik azok a területek, ahol ezt tudják hasznosítani, ezeket az információkat, és hogyan?
Hát ugye elsősorban, tehát mi alapkutatásokat végezünk. Ez azt jelenti, hogy, tehát, hogy tudományos berkekben lehet építeni arra a tudásbázisra, amit mi igyekszünk építgetni. Másrészt azért hát a oktatásban is hasznosíthatjuk, tehát az intézetből is többen egyetemen is tanítunk. Én is tanítok az ELTE-n, az új és jelenkori magyar történeti tanszéken. Tehát ez a másik hasznosítása, és hát ugye a harmadik hasznosítási lehetőség az ismeretterjesztés, illetve a média megjelenés, ami szintén az ismeretterjesztés szolgálja.
Gondolom, hogy ez egy kitartó, elmélyült munka, ami türelmet, összpontosítást igényel. Ezt a fajta kitartást, odafigyelést, összpontosítást, személyiségennek ezeket a jegyeit honnan hozta, kitől örökölhette?
Hát én úgy gondolom, hogy az a legjobb, hogyha egy kutatót a természetes kíváncsiság hajt. igazából az emberben mindig kérdések fogalmazódnak meg, és ezekre a kérdésekre próbál választ találni, hogy az én esetemben miért pont ezek a témák, vagy miért pont a kisebbségkutatás lett az én profilom. Erre még azt hiszem, hogy racionális választ nem nagyon tudok adni, de azt hiszem, hogy azért döntően benne van az is, hogy én egy kisebbségi léthelyzetből származom, mert én nagykárói születésű vagyok, és az életemnek az első 12 évét Romániában töltöttem. Tehát én úgy gondolom, hogy maga a kisebbségi léthelyzet az valahogy úgy belém plántálódott, és talán ez az, ami tudat alatt, tehát mert azt nem mondhatnám, hogy tudatosan, de hogy tudat alatt szerintem ez az, ami erre a vágányra irányított engem.
És mik a legfontosabb pontok, amikre visszaemlékszik, és ami olyan jellemző volt arra az életszakaszra?
Nagyon pozitív élményekkel gondolok vissza arra a 12 évre nekem. Én úgy érzem, hogy nagyon erős gyökereim vannak ott, és most is, ahogy csak tehetem, én mindig igyekszem hazajárni. Én is szoktam is így, ezt így egy kicsit poénosan is mondani, de komolyan is így van, hogy én mindig hazúról hazajárok. Tehát akár itt vagyok, akár otthon Nagykárolyban, az nekem mindig a haza. És én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az ember tudja azt, hogy honnan jött és hova tart. Úgy érzem, hogy a vallásosságomnak az alapjait is az a 12 év tette le, akkor is, hogyha utána következett az életemben egy 8-10 év, amikor a templomba besetettem a lábamat. De az az első 12 éve szerintem nagyon meghatározó volt abban, hogy aztán vissza tudjak találni a hitemhez majd 21 néhány évesen.
Mi adta meg ezeket az alapokat? Hogyan emlékszik vissza arra?
Akkor most megint egy kicsit szakmázni fogok, mármint most úgy tudom már megfogalmazni, hogy azért ott nálunk abban a kisebbségi léthelyzetben az egyháznak, a vallásnak egy etnikai identitás megőrző szerepe is van. Mi magyarok járunk a római katolikus templomba, vagy református templomba, és hát nyilván ennek van egy ilyen etnikai erősítő szerepe is, és igazából a nagymamám az, akitől én úgy gondolom, hogy a vallásosságomnak az alapjait kaptam. Tulajdonképpen vele jártunk az öcsémmel együtt minden vasárnap a templomba. Én nem azt mondom, hogy egy nagyon mély hittel jártam én akkor templomba. Igazából mindig pártam a végét, mert aztán elmentünk a mízes kalácsoshoz. És azt úgy szerettem, és nem is gondoltam azt, hogy nekem ez a, hát most már azt mondom, hogy felületes hit, az, tehát hogy az egy olyan alap, amihez én vissza tudok nyúlni, mert amikor aztán 21 néhány évesen újra betértem egy misére, akkor azt éreztem, hogy nekem így minden otthonos, és hogy minden megvan nekem ahhoz, hogy én ezen a Szent Misén most részt vehessek. És ehhez ez kellett a nagymamámnak a vallásossága, és én mindig tudtam azt, hogy a nagymamám minden este imádkozik, és mi is imádkoztunk.
Mi az, ami visszavezette végül? A kihagyott évek után.
Itt is nagyon próza és talán nagyon praktikus, tehát az egyik gyerekkori jó barátom bekerült a központi szemináriumba, és igazából először, amikor így talán az öcsémmel együtt a misére mentünk, akkor csak azért, hogy nézzük meg, hogy hogyan áll rajta a reverenda, és hogy így, azt hiszem, hogy így kezdtem el visszamenni a templomba, és akkor éreztem azt, hogy nekem erre szükségem van. Azt azért el szeretném mondani, hogy abban a kihagyott 8-10 évben is, tehát hogy én kerestem mindig az Istennel való kapcsolatot, és az életemnek az a periódus, a gimnáziumi évek, amikor én végigolvastam a Szentírást, úgyhogy én nem jártam templomba akkor azokban az években, de hogy kerestem az Istennel való kapcsolatot. Tehát ez a serdülőkornak a jellegzetessége, amikor az ember keresi, hogy ki és mi és hova tartozik. És igazából akkor nekem egy ilyen nagyon sajátságos saját vallásom alakult ki, amiből volt egy kis katolikus, volt egy kis református, mind a kettőből az, ami jó. Jobb is, amit nem tudtam egyikből sem elfogadni, azt mind a kettőből hárítottam, tehát hogy így összegyűrtem a saját magam kis vallásosságát, és aztán igazából nekem a visszatérés az azt is jelentette, hogy igent tudjak mondani a katolikus egyházra, hogy akkor nem az van, hogy bizonyos elemeket magaménak vallok, a többit pedig elutasítom, hanem akkor a teljes katolikus vallást is, az egyházat fogadjam el úgy, ahogy az van. És úgy gondolom, hogy az az alap, amit ott Nagy Károlyban kaptam a katolikus egyházon keresztül, tehát az is, és mivel én úgy érzem, hogy a gyökereim számomra fontosak, tehát hogy ez is segített abban, hogy én a katolikus egyházra új már felnőtt fejjel tudtam igent mondani.
Hogyan éli meg ezt a mindennapokban?
Hát egy elég hosszú folyamat volt azért az, hogy mondjuk én először egy-egy misére elmentem a templomba, és aztán vallásgyakorló ember lettem, tehát hogy azért ezek is, tehát hogy több évet vett ez igénybe, tehát hogy ez egy lassú folyamat volt, és a Jóisten alakítgatott, de nem egy, tehát hogy nem volt egy olyan nagy esemény, ami miatt most egyik napról a másikra én megváltoztam volna, hanem így folyamatában haladtam és haladok, és úgy gondolom, hogy még életem végig haladni fogok, és szeretnék is haladni ezen az úton, és hogy minden nap meg kell hozni azt a döntést, hogy igenis én Jézussal szeretném élni az életemet, és hogy az egyház az, ami ezt a kapcsolatot számomra megadja. Most már azt hiszem, hogy mondhatom, hogy vallásgyakorló ember vagyok.
Kicsit visszatérnék a hivatásbeli kérdésekre, és bennem még az merült fel kisebbségkutatás kapcsán, hogy talán nagyon sok embernek a cigányság helyzete jut elsőre eszébe erről. Ez vajon miért van?
A mi kutatóintézetünkben vannak roma kutatók is, tehát hogy ez is beletartozik a mi perspektívánkba, tehát hogy van egy roma kutatócsoport is. Szerintem ez teljesen helyén való, hogyha azt halljuk, hogy kisebbség, akkor a cigányság is eszünkbe jut, és nagyon jó, hogyha ez eszünkbe jut, viszont tisztában kell lennünk azzal, hogy ebben az országban most is élnek nemzeti kisebbségek, régebben pedig még többen éltek, és hogy ezzel a helyzettel nekünk szembesülni kellett akkor is, és most is, tehát foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, mert azért nem egy homogén nemzetállamban élünk, és régebben meg főleg nem egy homogén nemzetállamban éltünk. Az a jó, hogyha mindenki meg tudja élni azt az identitást, amit ő választ. De hogyha most ugye a környező államokra gondolunk, hát ugye az a törekvés, hogy ott is a magyarok megmaradjanak magyarnak, tehát hogy meg tudják élni a kisebbségi helyzetüket, használhassák a nyelvüket, megkapják a szükséges védelmet hatóságoknál, tehát hogy az oktatásban részesülhessenek, hogy a vallásukat szabadon gyakorolhassák, tehát hogy ezek emberi jogok, amiket mint csoportnak is meg kell adni, és ugyanígy a Magyarországon belül élő nemzetiségeket is ugyanúgy megilletik ezek a jogok. Ez egy kulturális sokszínűség, amiből az ország csak építkezhet.
Mennyire ismerhette meg az elmúlt években ezeket a kulturális különbségeket, hasonlóságokat? Tehát a munkájuk mennyire engedi ezt, vagy mennyire lehet ebben elmélyülni, illetve hogy hogyan lehet megélni? Tehát, hogy különböző szervezetekkel kapcsolatban van, vagy kulturális eseményekre el tud menni, hogyan ez vajon beletartozik-e? Vagy mi az a sok szépség, amit ebből ön is láthat a munkája miatt?
Hát ugye a témám kapcsán leginkább a hazai németséggel kerültem kapcsolatba, és az első úgymond kapcsolatfelvételek azok úgy kezdődtek, hogy elkezdtem interjúkat készíteni azokkal az emberekkel, akik a kitelepítést megélték, és ez volt az első személyes kontaktom az itt élő németekkel, és aztán hát úgy lassanként kialakulnak a kapcsolatok, kitelepítési emlékműsorokra, akkor elhívnak előadást tartani. Igazából én nagyon szerettem ezeket az előadásokat, mert hogy valahogy ott együtt van a tudomány, és együtt van a megélt történelem, és mindig el szoktam mondani, hogy ez a kettő ez nem konfrontálódik egymással, hanem ez a kettő egy párhuzamosan létező valóságokról van szó, tehát hogy ilyen kapcsolataink vannak. És a másik, amit így megemlítenék, hogy hát a másik témámmal kapcsolatban magyar-román diplomáciai kapcsolatok, ott ugye a fókusz a romániai magyarságon van, hát ugye ott annyira nekem nem kellett ismerkedni ezzel a csoporttal, mert én is tagja voltam, de elmondanám, hogy az utóbbi időszaknak az egyik nagy élménye a bukaresti magyar katolikus közösséggel való kapcsolat. Ez egyszerűen úgy alakult, hogy a témám miatt elég sokat jártam és járok Bukarestbe kutatni, és most már előadni is, és hát természetesen kerestem a lehetőséget, hogy hova lehet menni a nagy román fővárosban, az ortodox tengerben egy római katolikus misére. Arra már úgy nem is számítottam, hogy a keresztel misét magyar nyelven is lehetne ott hallgatni. De igen, tehát hogy Bukarestben van a barátok temploma, és ott van egy magyar katolikus közösség magyar nyelvű misézéssel minden vasárnap és minden szerdán, és egy nagyon, nagyon erős közösséggel találkoztam, akik mind a vallásukat, mind az etnikai identitásukat igyekeznek megőrizni, és az ő esetükben talán hatványozottabban is érvényes az, hogy az egyháznak etnikai identitás megőrző szerepe van, mert leginkább az a tér az, ahol ők tudnak találkozni. És a velük való kapcsolat, az azt hiszem, hogy kölcsönösen táplálkozunk most ebből, és nekem ők egy ilyen nagy élmény. Én most 5 éve bérmálkoztam, és hogy felnőttként jártam katekumen csoportba, a Szikla templomba, a Györfi Szabolcs atya tartotta a katekumenátust, és hogy igazából számomra az, ami leginkább visszavezetett a vallásosságomhoz most már így felnőttként.
Mi történt 5 évvel ezelőtt, ami arra vezette, hogy bérmálkozzon?
Nem 5 évvel ezelőtt, hanem mondjuk 7 évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba a Szabolcs atyával, és megkértem, hogy legyen a lelki atyám. És aztán így az első beszélgetésünkkor elmondtam neki, hogy én még nem bérmálkoztam, és elmondta, hogy akkor következő héten csütörtökön vár a katekumen csoportba, és ő nagyon lelkiismeretesen készíti fel a katekumeneket a szentségek vételére, úgyhogy ott azért kemény másfél-két év a katekumenátus, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó, hogy ő ezt így csinálja, és valóban nagyon sokat ad. És aztán 2011 végén kezdődött, és aztán ugye a 2013 júniusában bérmálkoztam.
Melyik idézetet választotta?
Lukács evangéliumából választottam azt a Jairus lányának a történetét. Lukács 8. szakasz 40-től 50. soráig, illetve kihagytam belőle a vérfolyásos asszonynak a történetét, hogy ez a Jairusos történet egyben legyen. Ezt olvasom?
Igen.
Amikor Jézus visszatért, tömeg fogadta őt, mert mindnyájan vártak rá. És íme jött egy Jairus nevű férfi, aki a zsinagóga feje volt, és Jézus lábaihoz borulva kérte őt, hogy jöjjön a házába. Mert egyetlen lányuk, aki mint egy 12 esztendős volt, haldoklik. Még beszélt, amikor odajött valaki a zsinagóga vezetőjéhez, és azt mondta neki, a lányod meghalt már, ne fárasz tovább a mestert. Jézus azonban, amikor meghallotta ezt, így szólt hozzá, ne félj, csak higgy, és megmenekül. Ez az utolsó mondat volt az én katekumenigém, és amikor a befogadási szertartáson egy igét kellett választani, hogy mi az, ami engem segíteni fog a bérmálkozás felé, és ebből a részből én azóta is nagyon sokat táplálkozom. Azt hiszem, hogy minket embereket, és hát vagy mondjuk úgy, hogy engem biztosan, hogy sokszor visszatartanak a félelmek attól, hogy ezt vagy azt vagy azt a dolgot megtegyem. Viszont ez a rész is rámutat arra, hogy ezt kell legyőzni, és hittel fordulni Jézus felé, aki a reménytelen helyzetekből is ki tudja hozni az embert, és ez a történet. Most mielőtt jöttem, ezt így újra olvastam, és egy újabb mozzanat fogott meg ebből a történetből. Ugye valaki odajött Jézus elé, és azt mondta, hogy most már ne fárasszuk a mestert, mert meghalt, tehát hogy ez most már semmi remény. És aztán amikor a Jézus bemegy a házba, és azt mondja, hogy akkor meg fog menekülni az a lányok, akkor kinevetik, akik ott vannak. És hogy azt hiszem, hogy sokszor megéljük mi is a mindennapokban az, hogy vannak reménytelen esetek, reménytelenek tűnő esetek, és hogy próbáljuk azért elérni a céljainkat, de hogy ezeket nem... Tehát, hogy ne adjuk fel, mert ami nekünk lehetetlen, az Jézusnak lehetséges, és nekünk keresztényeknek azt hiszem, hogy ez egy hatalmas kapaszkodó és egy hatalmas erő, ami a hitünket tudja növelni, és ami tud minket vezetni az életünkön keresztül.
Én nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat és a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Marhut Réka történésszel, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének munkatársával Keresztes Szilvia beszélgetett.